No, üdv mindenkinek, azt hiszem, hogy ideje kezdeni. Szóval, ZH-t írunk pénteken. Mindenki tudja. Pénteken 4:15-kor K253-ban ZH lesz az első ZH-nk. Használni nem lehet csak számológépet, de valószínűleg azt nagyon kell. Tehát fejben kell lenni mindennek, ami fontos. Lesz egy konzultáció előtte, 14-én csütörtökön, 6:00-kor a H61-ben. A H61 az a H épületnek a 6. emeletén van, tehát lifttel az 5. onnan még egy fölfelé. Ezt a Tóth Imre Péter fogja tartani ez alkalommal. Jó? Lehet készülni kérdésekkel, és lehet őt zaklatni. A ZH az bármiből lehet, ami eddig a pillanatig elhangzott. Akár előadáson, akár gyakorlaton. Jó? Tehát ami mostanig elhangzott, az lehet. Hát bizonyítást közvetlenül nem fogok ZH-ban kérdezni, vizsgában kérdezhetek, hogy nagyjából hogy ment a bizonyítás, ZH-ban a bizonyítást nem fogok kérdezni. Tétel kimondást közvetlenül nem fogok kérdezni, nagyszerűen gyenge töményhez hasonló jellegű bizonyítást nem fogok kérdezni, de mondjuk alkalmazást tehet, hogy kérdezek. Tehát olyan alkalmazást, ami ezt kell tudni, hogy a tétel mi volt. Oké? Tehát azért olyat kérdezhetek. És vizsgánt kérdezhetek bizonyítást is, legalábbis nagy vonalakban. Jó, tehát elosztás függvénnyel kezdtünk foglalkozni. Azt állapítottuk meg, hogy ha van egy diszkrét valószínűségi változónk, akkor elboldogulunk a súlyfüggvényekkel, de abban a pillanatban, hogy folytonos a valváltozó, bármit is jelentsen ez, mindjárt definiáljuk, hogy ez mi pontosan, akkor a súlyfüggvények nem mondanak semmit, és akkor egy általánosabb dolgot kell figyelnünk, az elosztás függvényt. Az elosztás függvénynek az a definíciója, hogy mi a valószínűsége, hogy az én valószínűségi változom kisebb, mint az a bizonyos x, amit az elosztás függvény hasába írok. És a múltkor azzal fejeztük be, hogy megállapítottuk 4 tulajdonságát az elosztás függvénynek. Az egyik az, hogy monoton nő, nem szigorúan, nem biztos, hogy szigorúan, de monoton nő. A limes a plusz végtelenben 1, a mínusz végtelenben 0, és balról folytonos a függvény. Szeretnék egy példát mutatni rá rögtön, csak hogy tudjuk kötni valamihez. Legyen x, az egy szabályos kockadobás, szabályos kocka által mutatott szám. Szabályos kocka, vagy kockán lévő szám. Úgy értem a lévőt, hogy eldobom, és amelyik fölül van. Jó? És nézzük meg, hogy mi az ő eloszlás függvénye. Az érdekes pontok az a 0, 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Még a 7-et is ide rajzolom. És akkor egy pillanatra gondolkozunk el rajta, hogy mi a valószínűség annak, hogy a szabályos kockán levő szám az kisebb, mint 0. Hát nyilván ez 0. Mi a valószínűség annak, hogy a szabályos kockadobás, szabályos kocka által mutatott szám az kisebb, mint 1. Még ez is 0. Tehát egyben még itt vagyok lent a tengelyen. Mi a valószínűség, hogy a szabályos kocka által mutatott szám kisebb, mint 1,1, vagy 1,1, 1 plusz epsilon, és ez viszont már 1/6 lesz. Okay? Tehát 1 fölött azonnal fölugrik a valószínűség 1/6-ra, annak a valószínűsége, hogy a kocka 1. Tehát itt lesz egy szakadás, és itt a valószínűség fölugrik 1/6-ra. Oké? Okay? Na most bármilyen számot mondok 1 és 2 között, mi a valószínűsége annak, hogy a kocka kisebbet mutat, mint ez a szám? Hát 1/6, mert pontosan az 1-et kell mutassa. Ha oda jutok a 2-be, mi a valószínűsége, hogy a kocka kisebbet mutat, mint 2, még ez is 1/6. Mert kisebb, mint 2, akkor csak 1 lehet. De abban a pillanatban, hogy a 2 fölé megyek bármennyivel, akkor már 2/6-ra ugrottam, vagy 1/3-ra. Mert mi a valószínűség annak, hogy a kocka kisebbet mutat, mint 2 plusz epsilon, hát mutathat 2-t vagy 1-et, ez már 2/6 esélyű. És akkor így megyek tovább a 3-ig, 3-nál felugrok a 3/6-ra, 4-nél a 4/6-ra, 5-nél felugrok az 5/6-ra, és 6-nál felugrok az 1-re, és aztán megyek végig 1 felé. Tehát ez itten az 1, itt van az 5/6, és így tovább. 4/6, 3/6. Jó? Ez a szabályos kocka dobásnak az ő elosztás függvénye. Látjuk, hogy monoton nő, látjuk, hogy a limes a végtelenben 1, a limes a mínusz végtelenben 0, azt is látjuk, hogy balról folytonos. Tehát most értettük meg talán igazán, hogy ha szakad, szakadhat az elosztásfüggvény, de akkor mindig úgy szakad, hogy balról folytonos, egyszerűen azért, mert ide kisebbet írtam, és nem kisebb egyenlőt. Tőlünk nyugatra ide kisebb egyenlőt szoktak írni, és akkor jobbról folytonos az elosztásfüggvény. Jó? De mi szigorúan kisebbet írunk, és így balról folytonos. No, és akkor most mondok egy tételt, amiben nem fog belemenni, csak tájékoztatásul egy tétel következik, hogy miféle fajta eloszlásfüggvények vannak. Az egyik fajta az pont az, amit oda fölrajzoltam, ez volt a diszkrét eset. A diszkrét eloszlásfüggvényt onnan ismerni meg, hogy szakaszonként konstans, és időnként ugrik egyet. Mi a valószínűsége annak, hogy a kockám éppen hármat fog mutatni, természetesen egy hatot, de ezt honnan látom az elosztásfüggvényből? Megnézem a három fölött egy kicsivel, majd megnézem a háromban, és a kettő különbsége az a valószínűség, hogy pont három lesz a kocka. Okay? Tehát ez az egy hatod itt, ami megjelent, ez pontosan annak a valószínűsége, hogy a kocka hármat mutat. Tehát a diszkrét valószínűségi változó elosztásfüggvénye mindenki otthon végig gondolja, a szakaszonként konstans, legfeljebb megszámlálható sok helyen ugrik, és ahol ugrik, ott akkorát ugrik, amekkora a súlyfüggvény értéke azon a megfelelő helyen. Jó? Tehát az ugrás a diszkrét esetben az ugrás az egyenlő a súlyfüggvény értékével. Jó? Ez volt a diszkrét eset. Na most... Föl szeretnék írni egy tételt, a Lebesgue felbontási tételt. Lebesgue felbontási tétel, ami a következőt mondja, hogyha F egy eloszlásfüggvény, mitől lesz az F egy eloszlásfüggvény? Hát attól lesz, és sem mondtam, de most mondom, és igaz. Egy eloszlásfüggvény attól eloszlásfüggvény, hogy tudja ezt a négy tulajdonságot. Ha kapok egy olyan függvényt, amire igaz ez a négy tulajdonság, akkor ahhoz létezik egy olyan valváltozó, hogy a függvény annak lesz az eloszlásfüggvénye. Jó, tehát ezt lehet úgy is mondani, mint definiáló tulajdonság. Egy eloszlásfüggvény attól eloszlásfüggvény, hogy tudja azt a négy tulajdonságot. Ha F egy eloszlásfüggvény, akkor egyértelműen felbontható, egyértelműen felbontható három függvény összegére. Jó? Egyértelműen felbontható következő alakban van egy F diszkrét, meg van egy F abszolút folytonos. Mindjárt ezt elmondom, hogy ez micsoda. Ezzel fogom majd foglalkozni a továbbiakban. Meg van egy F szinguláris része neki. Jó? És akkor gyorsan mondom, nem akarok ebben most nagyon belemenni, csak gyorsan mondom, hogy ezek micsodák. A diszkrét az olyan, mint amit láttunk, szakaszonként konstans. Jó? Az abszolút folytonos az, amivel fogunk foglalkozni nem sokára. Ezt mindjárt látjuk. Jó, ezt mindjárt megmutatom, hogy ez micsoda. A szinguláris, az pedig hát a maradék. Tehát egy eloszlásfüggvényt le lehet választani egy szakaszonként konstans eloszlásfüggvényt, le lehet választani egy abszolút folytonos részt, jó, amit mindjárt elmondok, hogy micsoda, és ez a maradék, ez se nem diszkrét, se nem folytonos. Se nem abszolút folytonos. Mindjárt elmondom egy perc múlva, hogy mi az abszolút folytonos. Jó? Annyit akarok még előtte mondani, hogy amivel eddig foglalkoztunk, azok olyan valváltozók voltak, aminek ez a két komponense nulla volt. Tehát csak diszkrét része volt, például a dobókocka. Amivel ezután fogunk foglalkozni, az olyan lesz, aminek ez a két komponense nulla, és csak abszolút folytonos része lesz. Mindjárt elmondom, ez mi. Na most, ők a patológikus valváltozók, tehát ők ilyen nagyon furcsa objektumok. Nem fogunk velük foglalkozni, mert nagyon ritkán jönnek elő az életben. Hadd mutassak egy, hát hadd mondjam el, akkor most már ideje tényleg elmondanom, hogy mi az abszolút folytonos. Abszolút folytonos az, hogy fölírható úgy, mint egy függvénynek az integrálja, egy nem negatív függvénynek az integrálja. Tehát az fx, f abszolút folytonos, az egyenlő mínusz végtelentől x-ig valamilyen nem negatív függvény integrálja, valamely g nagyobb egyenlő nullára felírható ilyen alakban. Tehát vannak olyan elosztás függvények, ők a szingulárisok, akik nem diszkrétek, nem folytonosak, tehát nem írható föl ilyen integrál alakba, hanem egy harmadik féle típus, tehát minden más. Egy példát akarok mutatni, hogy érzékeltessem azt, hogy ez tényleg furcsa. A példa a következő. Venni szeretném a 0-1 intervallumot, és fölfelé is a 0-1-et. Jó? És akkor föl akarok rajzolni először az identitást. Ez tehát az identitás függvény, egyszerűen az x függvény. Ebből meg lehet csinálni azt a függvényt, van egy, hát mondjuk egy transformáció, azt fogja nekem megcsinálni, hogy az 1/2 szintet el szeretném érni az 1/3 távolságon belül, tehát ez itt 1/2 magasságban van, onnan szeretnék viszintesen tovább menni a 2/3-ig, majd elmenni az 1/1-be. Ez volt az első lépésem. Jó? Na most ezt a lépést iterálom mindig a két szélső harmadokra. Tehát mindig három felé osztom az intervallumokat, és mindig a két szélsőbe ezt iterálom. Tehát a következő lépésem az valami olyasmi lesz, hogy fölmegyek 1/4-ig, 1/9 távolság alatt, megyek 1/9 viszintesen, majd fölmegyek 1/2-ig. Nem tudom ezt szépen rajzolni valahogy így. Utána maradok konstanson, aztán megint fölmegyek, és egy ilyet csinálok. És mindig az történik, hogy az ilyen meredek részeket mindig elcsapom három felé, és mindig egyre meredekebben ugrok egyet. Amit a végtelen iteráció során kapok, elmegyek ez az iteráció a végtelen sokat, az egy olyan furcsa függvény lesz, ami monoton növekvő, folytonos, de nincs olyan g, aminek ő az integrálja. Jó, ezt szokták úgy hívni, a Cantor függvény, vagy az ördög répsője. Cantor függvény. Jó, ez csak zárójelben, ez nem kell tudni, nem fogunk vele foglalkozni, nem is megyek bele. Csak zárójelben, hogy vegyük észre, hogy ez tényleg ilyen furcsa dolgok, ilyen fraktálszerű, vagy ilyen iterált függvényszerű dolgok. Hát maga, igen, tehát maga ezek a halmazok itt a diadikus felbontásszerű dolgok. Tehát mindig a középső egyharmadot, ha kivágnám, akkor lenne most ez a Cantor, ez a függvény a Cantor, ha pontosan ezen a Cantor halmazon emelkedik. Ugye, mert mindig a meredekekből kiszedtem a középső harmadot, és ott viszintes. Ez pont ott emelkedik. Szóval... Hát ebben most nem vagyok felkészülve, gondolom, hogy igen. Tehát ez nem csak valószínűségszámítási elosztás függvényekre érdekes. Hogy valamilyen szinten egyértelmű a fölbontás. Tehát egyértelműen föl lehet ezt bontani. Hogy mi alapján azt nem mondtam meg, és nem is akarok most belemenni. Jó, de csak hogy lássuk azt, hogy csak azért akartam ezt mutatni, hogy lássuk, hogy milyen féle elosztás függvények vannak összességében. Hogy mi tárgyaljuk ezt, mi tárgyaljuk azt, és van egy rész, amit nem tárgyalunk, mert az ilyen patológikus. Jó? No. Oké. Okay. Ezt most hirtelen nem tudom megmondani. Ebben én most nem néztem utána, és ezt most hirtelen nem tudom megmondani. No, Tehát mostantól olyan eloszlás igények érdekelnek minket, és olyan megfelelő valváltozó, aminek csak abszolút folytonos komponense van. Úgyhogy jön a definíció akkor. Definíció tehát az X valószínűségi változó, néha oda mondják, hogy abszolút, néha csak úgy mondják, hogy folytonos. Az X valószínűségi változó az folytonos, vagy néha mondják, hogy abszolút folytonos, hogyha van olyan kis f, aki nem negatív, hogy az ő eloszlás függvénye az úgy írható, mint mínusz végtelentől x-ig a kis f-nek az integrálja. Jó? Ekkor abszolút folytonos. Mostantól egy jó ideig csak ilyeneket fogunk nézni. Tehát mostantól ezt mind föl fogjuk tenni. Tehát ez lesz most. Ha nem mondok mást, akkor az x ilyen. Jó. Mit tud a kis f? Ekkor kis f az úgynevezett sűrűségfüggvény. Kis f az úgynevezett sűrűségfüggvény. Azt már láttuk, hát definíció szerint, hogy nem negatív. Ez persze következik rögtön abból, hogy az f nem csökkenő. Tehát ezt nem kellett volna definícióba kikötni. És az integrál mínusz végtelentől végtelenig f az mennyi? Az 1, és ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy? Ebből, hogy a limesz a plusz végtelenben az 1. Ami 1-jel nagyobb, mint a limesz a mínusz végtelenben, ami 0. Jó? Tehát onnan tudjuk. Tehát ez a két tulajdonsága van a sűrűség függvénynek. Ezek megint definiáló tulajdonságok. Ha valaki ad nekem egy függvényt, ami nem negatív, és a teljes integrálja 1, akkor van egy olyan valószínűségi változó, aminek ő a sűrűség függvénye. Jó? Oké. Na most akkor. Nézzük meg azt, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az x az benne van egy AB intervallumban. Először is, még mielőtt ezt megnézzük, de jó, nézzük meg. Mi a valószínűsége annak, hogy az x benne van egy AB intervallumban, és ezt úgy akarom most csinálni először, aztán majd ennek nem lesz jelentősége, de most még úgy akarom csinálni, hogy balról zárt, jobbról nyílt. A-tól B-ig kell integrálni. Honnan látjuk? Honnan látjuk, hogy ezt tudom úgy is írni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az x kisebb, mint b, ezzel figyelembe vette minden esetet b-nél, b-től balra, beleértve az a-tól balra levőket is, amire viszont nincs szükségem. Ebből kivonom annak a valószínűségét, hogy az x kisebb, mint a. Persze az a az egy b-nél kisebb rögzített valós szám. Jó? És akkor ehhez viszont, ha fölírom, hogy mínusz végtelentő b-ig, mínusz végtelentő a-ig, akkor pont azt kapom, hogy a-tól b-ig sűrűségfüggvény dx. Tehát annak a valószínűsége, hogy benne vagyok egy intervallumban, az pont az f-nek az integrálja az intervallumon. És akkor ezen felbuzdulva, megint ebben nem akarok belemenni, annak a valószínűsége, hogy az x benne van egy b-halmazban, ahol a b az Borel mérhető. Ugye Borel mérhető halmazok azok, amiket a intervallumok generálnak, szigma algebra értelemben, akkor szépen ki lehet silabizálni, hogy akkor ennek a valószínűsége az a b-n vett integrálja a sűrűségfüggvénynek. Jó? Tehát ez a lényeg, hogy minden Borel mérhető, tehát lényegében minden értelmes eseményre, értelmes halmazra, annak a valószínűsége, hogy az x benne van abban a halmazban, az a halmazon vett integrálja a sűrűségfüggvénynek. Speciálisan ellenőrizzük le, hogy ami baj volt a folytonos válváltozó az elején, nevezetesen az, hogy az x egyenlő A típusú eseményeknek a valószínűségét nem nagyon tudtuk értelmezni, pontosabban az jött ki, hogy nulla. Ellenőrizzük le, hogy ez igaz. Hát ez igaz, mert ezt úgy is írhatnám, hogy az x eleme az A-t tartalmazó egyetlen A-t tartalmazó halmaznak, amit úgy is tudnék írni, hogy az áttartalmazó egyetlen halmazon kell integrálnom a sűrűség függvényt. Egy függvénynek az integrálja egyetlen pontban az viszont nulla. Tehát annak a valószínűsége, hogy a folytonos valószínűségi változom akármilyen pontot fölvesz, az nulla. Na most nézzünk egy-két egyéb tulajdonságot. Azt már láttuk, hogy hogy kell sűrűségfüggvényből eloszlásfüggvényt csinálni. Meg kell integrálni mínusz végtelentől A-ig. Hogy lehet visszacsinálni a dolgot? Tehát hogy lehet eloszlásfüggvényből sűrűségfüggvényt csinálni? Hát, integrálásnak a fordítottját kell csinálni. Az meg a deriválás. Tehát azt már láttuk, hogy az f az a helyen az integrál mínusz végtelentől a-ig fy dy. Ha ezt vissza akarom csinálni, akkor deriválni kell. Tehát a kis f az a helyen az a df per dA. Jó, az eloszlás függvény deriváltja, az a sűrűség függvény. Na most majd fogunk látni olyan példákat, hogy egy-egy pontban ez nem biztos, hogy teljesen jól értelmezett. Lehetne úgy definiálni, hogy balról vesszük a differenciálnyadost, vagy jobbról. Talán balról kéne. Így van, ezt lehetne csinálni, és akkor lehetne egyértelműen definiálni a kis f-et. Az az igazság, hogy engem ugye alapvetően mindig ilyen valószínűségek fognak érdekelni, hogyha a kis f egy pontban nincs értelmezve, vagy akár megszámlálható sok pontban nincs értelmezve, az engem nem zavar az integrálban. Úgyhogy nem is fogok nagyon törődni azzal, hogy amikor az f törik, akkor itt a derivált az mennyi. Nem fog nagyon érdekelni. Az f nem szakad, azt már láttuk. Hogyha szakadna, az pont azt jelenteni, hogy ott pozitív súly lenne egyes pontokon. Az f szakadni nem fog, a legrosszabb, ami történhet, hogy törik. Olyankor a kis f az nincs teljesen jól definiálva, de ez legfeljebb megszámolható pontban fog megtörténni, úgyhogy ez nem fog nagyon érdekelni. Jó? Úgyhogy biztos lehetne ezt tovább finomítani, de én most nem fogom. Helyette mi a kis f-nek, mi a sűrűség függvény intuitív értelme? Vagy értelmezése? A következőt fogom nézni. Ez most nem lesz precíz, amit mondok, csak hogy valami kis benyomásunk legyen. Meg akarom kérdezni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az x, az benne van az x és x plusz epsilon intervallumban, és mostantól kezdve az, hogy nyílt vagy zárt intervallumokat írok, azzal se fog törődni, mert a kettő között a különbség egy vagy két pont, pontotnak a valószínűsége pedig nulla. Tehát írhatnék ide zártat is, írhatnék jobbról zártat, balról nyíltat, vagy fordítva, nem fog különbséget tenni. Hanem azt fogom mondani, hogy ez egyenlő x-től x plusz epsilonig az fy dy definíció szerint. És akkor most, hát intuitív értelmezés mondok, úgyhogy ez most nem precíz. Pontosan fy-szor epsilonnal egyenlő, fx-szer epsilonnal egyenlő, ez körülbelül. Mi az, hogy körülbelül? Hát, hogyha az epsilon tart nullához, akkor a kettő hányadosa az tart egyhez. De ami a lényeg az az, hogy annak a valószínűsége, hogy a nagy x egyenlő az x-el, az persze nulla. A sűrűség függvény azt mondja meg, hogy körülötte mennyire sűrűn fordul elő a nagy x. Okay? Tehát mennyire arányos az intervallum hosszával, az epsilonnal, az, hogy annak a valószínűsége, hogy az x ott van a x környék, kis x környéken. Tehát a sűrűség függvény azt mondja meg, hogy mennyire sűrűn fordul elő a nagy x azon a helyen. Ez a sűrűség függvénynek a jelentése. Jó, akkor a következő programpont az a várható érték rögtön. Majd természetesen fogunk nézni példákat, konkrét eloszlásokat, de most szeretnék tovább menni a várható értékkel. Tehát tegyük fel, hogy van egy folytonos valószínűségi változom az x, Őneki a várható értéke, hát hogy kell megnézni, diszkrét esetben mi is volt, a pontosan lehetséges értékeket, megszoroztuk a valószínűségekkel, ezeket szummáztuk. Így van, most ennek fog megfelelni az, hogy a lehetséges x értékeket meg fogjuk integrálni a sűrűséggel. Minusz végtelentől plusz végtelenig. Jó? Az fx dx az megmondja, hogy körülbelül mi a valószínűsége annak, hogy a valváltozóm x és x plusz dx között van. Ezeket a valószínűségeket fölösszegezzük az x-szel, csak hát összegzés helyett egy ilyen folytonos átmenetet nézünk, tehát integrált. Jó? Természetesen, ha létezik. Ha létezik. Mondok egy gyors példát. Hogyha itt van az asztal, és itt van egy méter magasságban fölötte a plafon, vagy csak lóg egy dróton, mindegy, egy zseblámpa. Itt van egy zseblámpa, ami világít az asztalra, és a szöge az egyenletesen van elosztva a plafon jobb szélétől a bal széléig. Hogy mi az, hogy egyenletes, azt mindenki érzi, de majd pontosan fogjuk definiálni. Tehát, hogyha ez egy véletlen egyenletes szögben világít, tehát ez az alfa, akkor az, ahol a fényfolt lesz az asztalon, az egy véletlen hely, és hogyha ez itt a nulla, és az asztalon van a valós számegyenes, akkor az x, aki a fényfolt helye, ez egy folytonos valószínűségi változó, és az ő sűrűség függvénye az az lesz, hogy 1 per pi-szer 1 per 1 plusz x négyzet. Őt úgy hívják, hogy Cauchy eloszlás. Erre lesznek majd módszereink, hogy ilyeneket hogy kell bebizonyítani, és meg is fogjuk talán csinálni, valószínűleg gyakorlatom. Ő a Cauchy eloszlás. Na most nézzünk rá egy pillanatot erre a sűrűség függvényre, ezt meg lehet integrálni. Integrálja az arcus tangens, tehát ki lehet szépen értékelni mínusz végtelentől végtelenig, kijön, hogy 1. De abban a pillanatban, hogy megszorzom x-szel, akkor lényegében x per 1 plusz x négyzet lesz, ami körülbelül úgy cseng le, mint 1 per x, az annak végtelen az integrálja pozitív irányba is, negatív irányba negatív végtelen, együttesen a két integrált nem tudom értékelni. Jó? Tehát erre a várható érték x nem létezik. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy várhatóan a fényfolt az a zseblámpa alatt lesz, mert ez egy értelmetlen mondat. Oké? Okay? Persze szimmetrikus az eloszlás, tehát ugyanannyiszor lesz balra, mint jobbra. Ettől független olyat nem mondhatok, hogy várhatóan pont a zseblámpa alatt lesz. Jó? Tehát csak egy példa, hogy lássuk, hogy nem mindig létezik. Azért legtöbbször létezni fog. Sőt, még magasabb momentumok is legtöbbször létezni fognak, de előfordulhat olyan, hogy nem. Na most itt egy gyors állítás. Hogyha az y az egy nem negatív, folytonos valószínűségi változó, kise írom, hogy folytonos, az y egy nem negatív valószínűségi változó, akkor persze a várható érték mindig létezik, legfeljebb végtelen, és meg lehet kapni úgy, mint integrál nullától végtelenig, annak a valószínűsége, hogy az y nagyobb, mint kis y, dy. Jó? Talán volt, vagy lehet, hogy lesz egy ilyen házi feladat diszkrét esetre. Diszkrét nem negatív valószínűségi változónak a várható értéke, a szumma annak valószínűsége, hogy az y nagyobb egyenlő i. I megy nullától végtelenig. Ez ugyanennek a megfelelője folytonosban. Bizonyítás. Kezdjük a jobb oldalt írni. Annak a valószínűsége, hogy az y nagyobb, mint y, dy, az hogy írható? Hát az y-nál nagyobb számok halmaza, az egy szép nyílt halmaz, speciálisan Borel mérhető, az ilyen halmazoknak a valószínűségét a sűrűség függvény integráljával tudjuk kiszámolni. Annak a valószínűsége, hogy az y benne van ebbe az kis y végtelen nyílt halmazban, az egy integrál kis y-tól végtelenig sűrűségfüggvény dx, és ez van megintegrálva kívül y szerint. Jó? Mit kell csinálni? Változót, integrált kell cserélni. Mindig ez a trükk. Ha kettős integrált lát az ember reflexzően megcseréli. Úgyhogy cseréljünk integrált, és akkor azt kapjuk, hogy először szeretnék x szerint integrálni, és aztán bent szeretnék y szerint integrálni. Kérdés a határok. Mindig ez egy kérdés a határok. Hogy kell határokat cserélni? Ezt sokszor fogjuk csinálni, úgyhogy mindenki jegyezze meg. Ide az van írva, hogy az y nagyobb, mint nulla, de az is ide van írva, hogy az x nagyobb még az y-nál is. És hát kisebb végtelen. Ezek a határok. Ott is ezek a határok, csak előbb kell az x-et írnom, és aztán az y-t. Ha ezt megnézem, y-t még nem akarok írni, csak x-et, akkor azt látom, hogy az x megy nullától végtelenig, kívül. Jó? És hogyha az x-et már leírtam, akkor adott x-hez az y megy nullától x-ig. Azt látom. Úgyhogy ide akkor azt írom, hogy nullától x-ig belül az y. Így kell határokat cserélni. Ezt remélem, hogy már mindenki tudta eddig is. És akkor fx dy. Na most az a helyzet, hogy az f nem függ az y-tól, csak az x-től. A belső integrál szempontjából ő egy konstans, úgyhogy szabad őt ide kiírni. És akkor azt kapom, hogy integrál nullától végtelenig fx, integrál nullától x-ig dy és dx. Ez itten pont x, integrálom f-szer az x-et, nullától végtelenig. Na most az én valváltozóm az nem negatív. Az azt jelenti, hogy a sűrűsége az nulla, amikor negatívat akarok alsába írni, nem fordul elő a negatív oldalon. Tehát ez ugyanaz, kiírom most részletesen, tehát az, hogy x-szer fx dx, az ugyanaz, mint ha nullától megyek, mint ha mínusz végtelentől megyek, mert csak hozzáadtam egy nagy csomó nullát. Itt használtam ki azt, hogy az y az nem negatív. Jó, az ő sűrűsége a negatív oldalon nulla, ő nem szokott ott előfordulni. Ez viszont pont a várható érték y. Itt a bizonyítás. Jó. És akkor ennek segítségével megint meg akarom nézni, úgy, mint a diszkrét esetben, hogyha van egy függvénye az x-nek, akkor annak a függvénynek a várható értékét hogy kéne kiszámolni. Ugye volt egy ilyen állításunk diszkrét esetben, ott ilyen szummákat csereberéltünk, mindenki kitalálja, hogy most integrálokat fogunk csereberélni, és ennek segítségével tudom azt könnyen megmutatni. Tehát... Tehát legyen a g egy függvény, legyen a g egy függvény, legyen az x egy valószínűségi változó, természetesen folytonos, tehát ha nem mondok mást, akkor most folytonos, és legyen az y az a g függvénye az x-nek. Jó? Állítás az, hogy az y-nak a várható értéke, azaz a gx-nek a várható értéke, az egyenlő az integrálja a gx fx-nek mínusz végtelentől végtelenig, ha létezik, ahol az f az az x-nek a sűrűség függvénye. X-nek a sűrűség függvénye az f. Jó? Na most. Ezt az állítást ezt majdnem be fogom bizonyítani. Majdnem be fogom bizonyítani. Hát, mi a két helyen fogok egy kicsit csalni. Jó, tehát majdnem biz. Az állítás igaz. Az állítás igaz, két helyen fogok csalni, és majd az egyik csalás azt nyilvánvalóvá teszem már most, először felteszem, hogy a G az nagyobb egyenlő, mint nulla. Jó? Tehát ha a G nagyobb egyenlő nulla, akkor a következőt fogom mondani. Veszem a várató értékét az Y-nak, és az állítás szerint ez integrál nullától végtelenig, annak a valószínűsége, hogy az Y nagyobb, mint Y. DY, ott van. Jó? Egyenlő. Hát most felteszek persze egy-két dolgot, amit nem írtam ide, de azt mindig felteszem, a G egy mérhető függvény. Tehát az, hogy az Y nagyobb, mint valami, az az X-nek egy ilyen szigma-algebrabeli, vagy Borel kifejezése lesz. Tehát a G az egy mérhető függvény, ilyen apróságokon ne akadjunk fönt. Úgyis mindig mérhető lesz, amikor nekünk kelleni fog. Tehát azt fogom mondani, hogy ez integrál nullától végtelenig, és most integrálni fogok olyan x-ekre, amelyekre a gx az nagyobb, mint az y. Tehát megnézem, hogy történhet meg az, hogy a kis y, a nagy y az nagyobb, mint kis y. Hát az úgy lehet, hogy a nagy x alváltozó a g hasában az együttesen nagyobb az y-nál. Tehát magyarul kell vennem az összes olyan x-et, ahol a gx nagyobb, mint az y, és ezekre ki kell integrálnom a sűrűség függvényt. Dy. Jó? Egyenlő. Hát akkor lássuk. Megint kettős integrált látok, úgyhogy azonnal fölcserélem. Integrál, kívül akarok x szerint, és belül akarok y szerint integrálni. Ide azt akarom írni, hogy fx. Csak kérdés, hogy mik a határok. A határok azok voltak, hogy y-ban menjek nullától végtelenig, és adott y mellett az x-ben menjek végig azokon az x-eken, amelyeknek a gx az nagyobb, mint y. Jó? Na most én azt mondom, hogy ha az y bármi lehet nullától végtelenig, a g meg alapvetően nem negatív függvény, akkor összességében itt azért végigpásztáztam az összes x-et. Rendben? Tehát összességében minden lehetséges x értéket itt végigpásztáztam, úgyhogy összességében az x értékek azok mennek mínusz végtelentől végtelenig, és hogyha megvan az x értékem, akkor az y-nak kell most már olyannak lenni a belső integrálban, hogy ne legyen kisebb nullánál, de ne legyen nagyobb a g-nél. Tehát az y akkor adott x mellett nullától megy gx-ig. Ugyanazt csináltam, mint az előbb, ugye ide az van írva, hogy az y az nagyobb, mint nulla, az y-nál nagyobb a g, és hát az y az kisebb, mint végtelen. Azt most ki sem írom. És hogyha ezt fordítva olvasom, akkor a x az bármi lehet, mert a g az mindig nagyobb nulla, és akkor adott x-hez az y mellett nullától g-ig, ezt írtam le. Jó? És most már ugyanaz lesz a trükk, mint az előbb. Ebben nincs y, tehát a belső integrálás szerint ő egy konstans. Kiírom ide. Integrál mínusz végtelentől végtelenig fx, és akkor itt pedig nullától gx-ig dy, az gx, dx, és kész vagyok. És akkor eddig két csalást mondtam, az egyik az, hogy a g nem negatív, a másik az, hogy mérhető. Jó, hát ezt csak g mérhetőre akarom csinálni, úgyhogy ez nem is csalás. Az rendben van, hogy a g legyen mérhető. Az, hogy a g nem negatív, az sem olyan nagy csalás, mert ha az ember fog egy általános g-t, akkor szétszedi pozitív részre és negatív részre, külön-külön a dolog igaz, és akkor utána összeragasztja. Ez sem egy nagy csalás. Viszont volt egy nagy csalás itt a eljárásban. Hogy? Hogy szabad-e cserélni? Ez is egy csalás. Hát azt meg azért szabad, mert akit integrálok, az nem negatív. És olyankor szabad. Ez így van, kettős integrált szabad cserélni, hogyha senki sem negatív. Úgyhogy azzal nincs gond. Van egy másik csalásom. Itt azért egy kicsit csaltam. Ugye az előbb bebizonyítottam, hogy folytonos alváltozókra ez igaz, de kimondta azt nekem, hogy ez egy folytonos alváltozó. Mi van, hogyha a g egy darabig konstans, és utána kezd újra emelkedni mondjuk? Akkor egy folytonos alváltozóból ez a g képes diszkrétet csinálni. Oké? Előfordulhat az, hogy veszek egy folytonos alváltozót, mondjuk 0-1 közötti intervallumban rábökök valahova, és azt mondom, hogy legyen a G az a függvény, ami 1, hogyha nullától 1 hatodik bögtem, 2, hogyha 1 hatodtól 2 hatodik bögtem, és így tovább. Ez egy teljesen jó mérhető függvény, és az eredmény az a dobókocka dobás, ami diszkrét. Okay? Tehát itt volt egy csalás, hogy itt feltettem azt, hogy a G az folytonos válváltozót csinál az én folytonos válváltozómmal, tehát a G szigorúan monoton növő például. Jó? Az állítás akkor is igaz, ha a G nem ilyen, de ahhoz egy kicsit másfajta integrálokat kéne fölírni, ilyen DF, Stieltjes integrálokat, meg ilyesmit. Ezt nem akarom most végigcsinálni, az állítás mindenképp igaz, ez viszont itt egy majdnem bizonyítás. Jó. Na, ha ez megvan, akkor van mindenféle szép dolgunk. Ha ezzel megvagyunk, akkor ugyanúgy, mint a diszkrét esetben, most már lehet momentumokról beszélni. Várható érték x az n-ediken, például úgy tudom kiszámolni, hogy integrálom az x az n-ediken a sűrűség függvénnyel, ha létezik. Ha létezik. Jó? És őt hívják az n-edik momentumnak, ugyanúgy, ahogy a múltkor. Aztán például tudok szórást csinálni, vagy szórás négyzetet. D négyzet x, ugyanúgy, mint a múltkor, várható értéke az x minusz e x négyzetének. Ugye, ha ilyet írok, akkor a várható értékben bent van ez a négyzet. Ugyanúgy, mint a múltkor, ez a várható értéke a négyzetnek, minusz a várható érték négyzete. Teljesen ugyanúgy megy minden, mint diszkrét esetben. Jó? A várható érték lineáris, ugyanúgy, mint a diszkrét esetben. AX plusz B várható értéke az A szor EX meg B. Mindent úgy kell csinálni, mint diszkrétben, csak az összes szumma helyett integrál FDX-et kell írni. És a szórás négyzet ugyanúgy nem lineáris, mint a diszkrét esetben, hanem a B-re nem érzékeny, az A pedig kijön előre négyzeten. Tehát A négyzetszer D négyzet X. Ugyanúgy, mint a múltkor a szórása az X-nek, az a hát DX, angolul SDX, az a gyök szórás négyzet. Ez is teljesen úgy, mint a múltkor. Tehát lényegében mindent, amit diszkrétbe csináltunk, azt itt végig tudok csinálni. Jó? Természetesen a szórás négyzet az nem negatív, úgyhogy van értelme gyököt vonni belőle. Valósban. Jó. Na, akkor a program most a következő lesz. Mielőtt nekikezdünk a nevezetes elosztásoknak, folytonos esetben, azelőtt össze akarom foglalni, hogy eloszlásokra milyen jellemzőket szoktak használni az emberek. És most már föl vagyunk vértezve a folytonos meg a diszkrét eloszlásokkal, úgyhogy most már ezt valahogy szebben tudom mondani. Tehát következnek az eloszlások jellemzői. Eloszlások jellemzői. Hát legfontosabb jellemzői. Miért kell az eloszlásokat jellemezni? Azért, mert egy eloszlás az egy bonyolult objektum. Egy teljes függvény, aki nullától fölnő egyig, az nagyon bonyolult tud lenni. Úgyhogy ezért érdemes néhány ilyen egyszerűsítő számot bevezetni. Az egyik jellemző az a várható érték. Ez az alapvető dolog. Persze, ha létezik. Tehát, ha van egy x valószínűségi változó, annak van egy eloszlás, az első dolog, amit tudni akarok, az, hogy ő átlagosan mennyi. Akkor a második dolog, az a szórás. Tehát dx, akit még egyszer, hogyha nem szórás nézetet nézek, csak szórást, az a várható értéke az x minusz ex négyzet gyökének, várható értéke és utána a gyök. Ez a kettő, ez nagyon természetes, tehát ahogy már megegyeztünk, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy a dobókocka dobásnak mi a két legfontosabb száma, akkor az, hogy átlagosan 3,5, és ettől tipikusan 1,7-re szokott eltérni. Tehát ez a két természetes dolog. Na most vannak még azért egyéb dolgok. Van a medián, ez a med F, így jelölik, hogy med F. Ez egyszerűen az F inverz a fél helyen, hát ha egyértelmű, nem biztos, hogy egyértelmű, ha egyértelmű, diszkrét esetben az F az bír konstans lenni egy darabig, és ha éppen fél magasságon konstans, akkor ez nem egyértelmű. Tehát ha egyértelmű, akkor ez jó. Ez mit jelent, hogyha a medián F-et A-nak nevezem, akkor az FA az pont fél, azaz annak a valószínűsége, hogy az X kisebb, mint A az pont fél. Magyarul ez az a szám, ameddig a valváltozó eloszlásra begyűjtött fél súlyt. Ennél a számnál pont fél valószínűséggel kisebb a valváltozom. Ez a medián. Jó? Ez nem annyira természetes. Tessék megjegyezni, hogy ez nem a várható érték. Ezek tudnak nagyon különbözők is lenni. Jó? Ez nem olyan nagyon természetes. Na most fogjuk látni azt, hogy hát mindegy, ezt most még nem mondom, de itt van azért egy gyors állítás. A várható érték x-c az minimális. Felteszem, hogy van várható érték az x-nek, akkor, hogyha a c az pont a medián f. Aki akarja, bizonyítsa be. Jó, és lesz majd egy ilyen állításunk, amit viszont be is fogunk később bizonyítani majd, ami azt mondja, hogy a várható érték x-c négyzet az akkor minimális, hogyha a c a várható érték x. Ezt majd később fogjuk látni. A medián az meg azt minimalizálja, hogy várható érték x-c abszolút érték. Ez csak egy ilyen érdekesség. És akkor ennek mintájára, a medián mintájára, hát nem mondta nekem senki, hogy ide csak felet szabad írni, szabad oda mást is írni. Az, ha van egy valós számom, akkor a QR, akit úgy definiálok, hogy F inverse R, őt hívom R kvantilisnek. Ő az R kvantilis. Jó? Tehát ez az a szám, ameddig a valószínűségi változó éppen mit akarok én itt mondani? Igen, a 0-1-en kellene ennek lenni, igen, azt hiányolom itten, hogy az R az a 0-1-en van. És akkor most már mondhatom, hogy ez az a szám, az a kvantilis, R kvantilis, az a szám, ameddig a valváltozó R súlyt gyűjtött. Így van. Jó? És akkor még van egy ilyen mennyiség, azt úgy hívják, hogy módusz, azt már láttuk diszkrét esetben. Módusz. Az pedig az a szám, ahol a súlyfüggvény a diszkrét esetben, illetve a sűrűségfüggvény a folytonos esetben maximális. Ez sem biztos, hogy egyértelmű. Ez sem biztos, hogy egyértelmű. Tehát mi a helyzet? Az első kettő, a várható érték szórások nagyon természetesek, de nem biztos, hogy léteznek. A következő három, a medián, kvantilis, módusz, azok kevésbé természetesek, mindig léteznek, de nem biztos, hogy egyértelműek. Jó? Ez a helyzet. És az a helyzet, hogy mi súlyfüggvény, sűrűségfüggvény. Az a helyzet, hogy mi mindig csak szinte sose fogunk mediánnak kvantilis nézni, általában várható érték szórás lesz az, ami nekünk fontos lesz. Jó. Na most azt következik, hogy végigmegyünk néhány nevezetes folytonos eloszláson. Az első az viszonylag egyszerű lesz, azt úgy hívják, hogy egyenletes eloszlás. Egyszerű lesz, de fontos, és sokat fogjuk használni. Tehát nevezetes elosztások közül az első, az egyenletes. Lesz neki két paramétere, vagy egy intervalluma. Tehát nevezetes eloszlások közül az első, az az egyenletes eloszlás. Legyen alfa kisebb, mint béta valós számok és rögzítettek. És akkor azt mondom, hogy az x egyenletes eloszlása az alfa bétán, x egyenletes eloszlású az alfa béta intervallumon. Most megint, hogy zárt vagy nyílt, ezzel nem érdemes vitatkozni, én egyszerűen nyíltat fogok írni, teljesen mindegy. X egyenletes eloszlás az alfa bétán, hogyha a sűrűség függvénye az alfa bétára van koncentrálva, tehát azon kívül nulla, és az alfa bétán konstans. Hogyha a sűrűség függvénye az konstans, és pozitív konstans az alfa bétán, és nulla máshol. Jó? Miért mondom, hogy egyenletes? Mi köze a konstans sűrűség függvénynek bármiféle egyenletességhez? Hát az, hogy fogom az alfa-béta intervallumot, kijelölök benne egy pontot. Mi a valószínűsége annak, hogy a pont köré lövök? Hát ugyanannyi a valószínűsége, mintha azt a pontot máshová vinném. Emlékezzünk, hogy a sűrűség függvény azt mondta meg, hogy milyen valószínű az, hogy a pont köré esik a valváltozom. Ha ez a sűrűség függvény konstans, akkor ez a valószínűség ugyanannyi, mint hogyha a pontot egy kicsit máshol veszem föl. Tehát a sűrűség függvény konstans az azt jelenti, hogyha itt van az alfa, itt van a béta, veszek itt egy x-et, itt veszek egy epsilon intervallumot az x körül, akkor annak a valószínűsége, hogy a valváltozom benne van az x és x plusz epsilonban, az ugyanannyi, mintha veszek máshol egy y-t, még mindig az alfabétában, sőt úgy, hogy még ez az intervallum is benne legyen, akkor ez ugyanannyi, mint annak a valószínűsége, hogy az x benne van az y körüli, vagy y-tól jobbra eső y-hosszú intervallumban. Mert hogy ez lett volna ugye fx-szer y körülbelül, ez meg fy-szor y, f konstans, akkor ez a kettő ugyanannyi. Jó? Ezt majd mindjárt kicsit jobban is elmondom. Mennyi az a konstans? Tehát, mennyi az a konstans? Ugye hát egyrészt az f az nulla, hogyha az x az kisebb alfa, vagy x nagyobb, mint béta. De hogyha az x az benne van az alfa bétában, akkor mennyi kell legyen az a konstans? Honnan tudom, hogy mennyi az a konstans sűrűség függvény, ami van? Hát a sűrűség függvény teljes integráljának egynek kell lenni. Tehát ennek a konstansnak az integrálja alfától bétáig 1. Konstans integrálja alfától bétáig, az béta minusz alfa szor maga a konstans. Ennek kell egynek lenni, tehát a konstansnak muszáj 1 per béta minusz alfának lennie. Jó? Tehát ezt még egyszer onnan tudom, hogy az integrálja a mínusz végtelentő végtelenig fx dx, ami ebben az esetben csak alfától bétáig megy, mert egyébként nulla az f, és az f egy konstans, ennek egynek kell lenni. Jó? Tehát 1 per béta mínusz alfa kell, hogy legyen az érték ennek a sűrűség függvénynek. Akkor nézzük meg azt, hogy... Hogyha veszek egy mérhető halmazt, ami teljes egészében része az alfa-béta intervallumnak, akkor mennyi a valószínűsége ennek a halmaznak? Tehát mi a valószínűség annak, hogy az x benne van ebben a b-ben? Hát ez az integrálja a b-n a sűrűségnek. A sűrűség az alfa-bétán, a b benne az alfa-bétában, a sűrűség az alfa-bétán az 1 per béta minusz alfa, egy konstans. ez a konstans ki is jön ide előre, és akkor marad az integrálja az egynek, a b-n. Az pontosan a b-nek a löbeg mértéke. Tehát azt kapom, hogy a válasz az az, hogy a b-nek a löbeg mértéke per beta minus alfa, vagy b-nek a hossza, hogyha ezt kicsit szebben akarom mondani, vagy rondában. Tehát ez itt a b-nek a löbeg mértéke per beta minus alfa. Úgyhogy az egyenletes az azt jelenti, hogy egy halmazba esésnek a valószínűsége, az kizárólag a halmaz hosszától függ. Ha ezt a halmazt egy kicsit arrébb tolom, úgyhogy még mindig benne legyen az alfa-bétában, azzal ez a valószínűség semmit nem változik. Tehát annak az esélye, hogy innentől ide lövök, az ugyanannyi, mint onnantól oda. Ezért egyenletes. Jó? Oké. Na akkor nézzük meg, hogy mennyi neki a eloszlás függvénye. Világos, hogy az eloszlás függvény nulla, hogyha az x kisebb, mint alfa. Azután ki kell integrálni, hát mínusz végtelentől x-ig azt a bizonyos sűrűségfüggvényt, ami ott volt, de mínusz végtelentől alfáig úgyis nulla az egész, úgyhogy elég alfától indulni. Ki kell integrálni alfától x-ig azt, hogy 1 per beta minusz alfa. Alfától x-ig 1 per beta minusz alfa, az pontosan x minusz alfa per beta minusz alfa. Ez van akkor, hogyha az x az alfa és beta között van. Jó? És végül, hogyha fölmegyek az x-el beta fölé, akkor természetesen egyet kapok. Tehát, hogyha azt a függvényt, mindjárt rajzolok egy ábrát. Mindjárt rajzolok egy ábrát, hogy hogy néz ki a sűrűségfüggvény, eloszlás függvény. Tehát ha egymás alá akarom rajzolni elosztás függvény, sűrűség függvényt, akkor a következőt látom. Maga a sűrűség függvény, ha itt van az alfa, itt van a béta, akkor maga a sűrűség függvény az így néz ki. Ez itt, ez az érték, ez 1 per beta minusz alfa. És az eloszlás függvény, a nagy F, az pedig 0 egészen alfáig, bétáig fölnő egyre lineárisan. Bétáig fölnő egyre lineárisan, itt van valahol az 1. És béta fölött pedig 1 lesz. Ő tehát az eloszlás függvény. Jó? Na most, ha ezt a függvényt lederiválom, akkor kapom a kis f-et. Vagy ha az f-et megintegrálom, akkor kapom a nagy f-et. De, ahogy mondtam, az, hogy az alfában mennyi a sűrűség, az nem teljesen jól definiált, de nem is érdekel. Egy pontban, pontosabban kettőben, mert a bétában is ez van, ott, hogy mennyi a sűrűség, hát legyen amennyi akar. Jó? Na, és akkor lássuk a várható értékét az x-nek. Ki mit tippel? Hogy? Alfa plusz beta per 2. Miért? Kiszámoljuk és kijön, mindjárt ki is számoljuk. Hát mert átlagosan ott van a valváltozón. Egyenletesen oszlik el az alfa beta intervallumon, akkor átlagosan ott van középen. Jó? Lássuk, hogy ez tényleg igaz-e. Meg kell integrálni mínusz végtelentől végtelenig az x-fx-et. A sűrűségem nulla, hogyha nem az alfabétán vagyok, úgyhogy elég alfától bétáig menni. Alfától bétáig a sűrűség értéke 1 per béta minusz alfa. Tehát azt kapom, hogy 1 per béta minusz alfa szor x-nek az integrálja, ami x négyzet per 2. Bétában vonjuk ki alfában. Tehát 1/2 szer beta négyzet minusz alfa négyzet per beta minusz alfa. Ezt lehet egyszerűsíteni egy beta minusz alfával, és azt kapom, hogy beta plusz alfa per 2. Jó, jó a várható érték. Oké. Na most. Mi a szórás négyzet? Mi a szórás négyzet? Mi lehet a szórás négyzet? Mi az, amit... Hogy? Az alfát miben mérem? Mondjuk, ha távolságon akarok egyenletest, akkor azt mérjem méterben. Bétát mérjem méterbe. X-et is méterbe mérem. Akkor a szórás négyzetet miben mértem? Négyzetméterbe. Oké? Okay? Akkor mi lehet, milyen kombináció lehet alfának és bétának a szórás négyzet? Hogy? Lehetne alfa szor béta. Na jó, hát ez csalás, így nem ér. Következőt akarom mondani. Ez valami alfa, tehát négyzetmétert kell kapnom, tehát valami kvadratikus dolog kell alfába, bétába. És mi történne a szórással, ha arrébb tenném az egész intervallumot 5 méterrel? Hozzáadnék az x-hez egy b számot, mi történne a szórással? Láttuk, hogy semmi. A szórás nem függhet mástól, csak attól, hogy milyen messze van az alfa a bétától. Tehát csak a béta minusz alfától függhet. És négyzetmétert akarok kapni, tehát béta minusz alfa négyzetennel arányos kell legyen. Ez egy ilyen tipikus ilyen skála érve, és fizikusok ezt szokták szeretni. Jó? Tehát nem meglepő, hogy béta minusz alfa négyzet valahányszorosa lesz. Hogy hányszorosa, itt én 12-ket hallottam, hát azt már nem tudom kidumálni, azt ki kell számolni. Jó? Úgyhogy számoljuk ki. Tehát ki kéne számolni azt, hogy várható értéke az x négyzetnek, az az egyik módja a szórás négyzet számolásnak. Azt tehát integrálnom kell alfától bétáig x négyzetszer 1 per béta minusz alfát. Ugye hivatalosan azt kéne csinálnom, hogy minusz végtelentől végtelenig x négyzet fx dx, de az f az csak alfától bétáig nem múlva. Azaz 1/3 béta köb minusz alfa köb, per béta minusz alfa, ezt kaptam. Jó? Mindenki tudja, remélem, ha nem, akkor most mindenki megtanulja, hogy ez itt osztható béta minusz alfával. És ami marad, az az, hogy béta négyzet, meg alfa béta, meg alfa négyzet. Hát nem is kell akkor per. Oké? Okay? Jaj, bocsánat. Ez itt köb. Köszönöm, ez itt köb. Jó? Mert hogyha ezt visszaszorzom, akkor ilyen teleszkopikus módon szépen mindenki kiesik, kivéve a béta köböt, minusz az alfa köböt. Oké? Okay? Ezt gondolom mindenki látott már ilyesmit. Ez ugyanaz, mint a béta nézet minusz alfa nézet, vagy béta minusz alfa, csak egyel nagyobb hatványom. És akkor most már lehet szórás nézetet számolni. A d nézet x, az az ex négyzet, minusz az EX-nek a négyzete, azaz béta négyzet, meg alfa béta, meg alfa négyzet per 3. Ebből kell kivonni a négyzetét az alfa meg béta plusz per 2-nek. Egyenlő négyzetét, tehát a 2-t is négyzetre emeltem. Közös nevező az úgy tűnik, hogy a 12 lesz. Én 12-ket hallottam a közönség soraiból. Lesz egy béta négyzet, aztán lesz egy... Béta négyzet hányszor is lesz? A 12-ben a 3 megvan 4-szer, úgyhogy a béta négyzetből lesz nekem 4 darab ott elől. Lesz 4 darab alfa béta, lesz 4 darab alfa négyzet. Ebből kell kivonnom ennek a négyzetnek a 3-szorosát a közös nevező miatt. Tehát ki kell vonnom 3 alfa négyzetet, ki kell vonnom 3-szor 2-szor alfa bétát, és ki kell vonnom 3 béta négyzetet. A per 12 megmarad, béta négyzetből maradt nekem 1, alfa bétából maradt 4-ből 6, az mínusz 2, és van egy alfa négyzetem, pontosan egy alfa négyzetem, mert hogy 4-ből 3, tehát tényleg kijött, hogy béta minusz alfa per 12. Jó? Oké. Tehát csak a hossztól béta minusz alfa négyzet per 12. Tehát csak a hossztól függ, és egyszerűen hossz négyzet per 12. Szóval Egyenletes elosztásról a következőket kell tudni. A sűrűség függvénye állandó az alfa-beta intervallum, ezért 1 per beta minusz alfa. Az elosztás függvénye lineárisan emelkedik 0-tól 1-ig, alfa és beta között. A várható értéke az intervallum fele, a szórás négyzete az hossz négyzet per 12. Jó, ezeket kell tudni a egyenletesről. És annak a valószínűsége, hogy ő valahova esik, az egyszerűen a valahovának a hossza per a teljes intervallum hossza. A következő nevezetes eloszlás, az a normális lesz, azzal lényegesen több időt fogunk eltölteni, mint hogy sokkal érdekesebb és sokkal bonyolultabb is. Tehát a következő eloszlásunk az a normális eloszlás. És hát ez azért egy kicsit nehezebb lesz. Normális eloszlás. Ennek van két paramétere, egy valós és egy pozitív valós paraméterek. És azt fogom mondani, hogy az x az normális eloszlású mű és szigma négyzet változókai. De valamiért a szigmának a négyzetét írom, majd később világos lesz, hogy miért ezt akarom csinálni. Akkor, hogyha az ő sűrűsége a következő, 1 per gyök 2 pi-szer szigma, a szigma már nincs a gyök alatt, e az minusz x minusz mű négyzet per 2 szigma négyzet minden x-re. Ő a normális eloszlás. Na jó, hát ez eddig szép, de akkor most kellene látnunk, hogy egy-két tulajdonságát ennek a normális eloszlásnak. Adtam egy sűrűségfüggvényt, először is kellene látni, hogy ez egy sűrűségfüggvény. Jó? Tehát az első megállapítás, hogy ez egy sűrűségfüggvény. Honnan látom, hogy ez egy sűrűségfüggvény? Hát meg kéne integrálni mínusz végtelentől végtelenig ezt az 1 per gyök 2 pi szigmát, e ad mínusz x mínusz mű négyzet per 2 szigma négyzetet x szerint. Jó? És akkor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy rendben van, de vajon mi lehet a e ad mínusz x négyzetnek az ő integrálja, primitív függvénye. És miután az ember egy darabig gondolkodik, azután rájön, hogy nincs zárt alakú primitív függvénye. Tehát sajnos az integrál e ad mínusz y négyzet per 2-t, ugye világos, hogy ide majdnem ez van írva, csak kicsit el van transformálva, ez sajnos ennek nincs zárt alakja. Tehát ha nincs zárt alak, akkor hogy tudom megmondani, hogy ez vajon egye? Tehát honnan tudom, hogy ez egye? Hát itt mindenki mindent tud. Így van. A trükk az, hogy polárba fogom megcsinálni. Az első lépés, hogy mielőtt áttérek polárba, hogy tényleg megmutatom, hogy ez ugyanaz, mint ez az integrál, vagy majdnem ugyanaz. Jó? Tehát ebben az integrálban bevezetem az y egyenlő x minusz mű per szigma új változót. És akkor azt kapom, hogy az x ment mínusz végtelentől végtelenig, akkor az y is. Lesz egy 1 per gyök 2 pi, és egy dx per szigma. A dx per szigma, ide nézek, az pont a dy. Hogyha dx per szigma szerencsésen átalakul dy-nál, és akkor e ad mínusz, az egy fél megmarad, a többi meg az y négyzet. Tehát egy ilyen egyszerű változó cserével tényleg, ha ezt neveztem i-nek, akkor tényleg az i átment ebbe az integrálba. Megszabadultam az összes konstanstól, műtől meg a szigmától. És akkor szeretném látni, hogy ez vajon tényleg egy-e. A trükk az, hogy az világos, hogy ez nem negatív, sőt pozitív. Ugye? Pozitív dolgokat integráltam. Az is azt hiszem világos, hogy véges. Hát az e-y négyzet az gyorsabban cseng le, mint e-y pozitív irányba, a negatív irányba meg e-y plusz y integrálható. Tehát azon nincs gond, egy pozitív szám, csak kérdés, hogy egy-e. És a trükk az lesz, hogy én a négyzetéről fogom megmondani, hogy az egy, és mivel egy pozitív szám, ezért akkor ő csak egy tud lenni. Jó? A négyzetét fogom nézni. A négyzete az az, hogy integrál mínusz végtelentől végtelenig, kihozok, az 1 per gyök 2 piket kiírom, két darab van belőle összeszorozva, úgyhogy az 1 per 2 pi. És akkor integrálja lesz annak, hogy e ad mínusz y négyzet per 2 dy, és integrálja lesz annak, hogy e ad mínusz z négyzet per 2 dy, dz. Ezt átrakom egy közös kettős integrálba, szabad, mert itt mindenki pozitív, ezzel nincs gond. Integrálnom kell, kettős integrál, és akkor ide rögtön azt írom, hogy a teljes síkban azt, hogy e ad mínusz y négyzet meg z négyzet per 2. dA. Jó, felületelem a dA. Rendben? Egy kettős integrált szabad közösbe írni. És akkor most jön az a trükk, amit itt valaki mondott, hogy polárban kell integrálni. Polárban. Tehát az x helyett, pontosabban az y helyett azt fogom mondani, hogy r-szer koszinusz fi, a z helyett azt fogom mondani, hogy r-szer szinusz fi, akkor a dA az rdr lesz, rdr dφ lesz, tehát 1 per 2 pi, integrál mi az, hogy sík polárban. Polárban a sík azt jelenti, hogy nullától 2 pi-ig megyek a szög szerint, és nullától végtelenig megyek a sugár szerint, és a Jacobi determinásból van még egy R szorzó, tehát RDRD fi. És azt kell integrálnom, hogy E ad mínusz Y négyzet meg Z négyzet, aki pontosan az R négyzet per 2. És a jó hír az, hogy ezt ki tudom integrálni, nem is nehéz. A szög szerint integrálás az triviális, és elviszi a két pi-t. A sugár szerinti integrálás az sokkal egyszerűbb, mint az előbb, mert van itt egy extra R-es szorzó, és ez sokat segít. Ugyanis, ha bevezetném az R négyzet per 2 új változót, akkor a DU az pont a RDR lenne, vagy lehet, hogy valaki már ránézésre látja, hogy ez pontosan az E ad mínusz R négyzet per 2-nek, a mínusz egyszeresének a deriváltja, ami ide van írva. Tehát egyszerűen annyit kapok, hogy kell vennem, a szög az elhullott, kell vennem, az e ad mínusz r négyzet per 2-nek a mínusz egyszeresét a végtelenben és kivonni nullában. Oké? Okay? Mert hogy ennek a deriváltja az pont ez. Mínusz, hát igen, mínusz jel együtt. Végtelenben ez nulla, nullában ez 1. Tehát megkaptam, hogy az i négyzet az 1. Van egy pozitív számom, aminek a négyzete 1, akkor az csak 1 tud lenni. Jó? Úgyhogy innen látom azt, hogy a... Innen látom azt, hogy a ez tényleg egy sűrűségfüggvény. Akkor most mondjuk meg azt, hogy mi is az a két paraméter, a mű meg a szigma négyzet. Nézzük meg azt, hogy mi is az a két paraméter, a mű meg a szigma négyzet. Mindenki kitalálta már, hogy a mű lesz a várható érték, a szigma négyzet meg a szórás négyzet. Lássuk, hogy ez hogy jön ki. Lássuk, hogy ez hogy jön ki. Lássuk, ez hogy jön ki. Szeretném a várható érték x-et meghatározni, Tehát szeretném az integrál mínusz végtelentő végtelenig x 1 per gyök 2 pi szigma e ad mínusz x mínusz mű négyzet per 2 szigma négyzet integrált kiszámolni. Ez létezik, ezzel nincs gond, az x az ugyan növekszik, de sokkal kevésbé, mint az i ad mínusz x négyzet, ahogy csökken. A kettő szorzata az még szépen integrálható. Természetesen megint azt a változócserét csinálom, integrálási változócserét, hogy x mínusz mű per szigma, amiből az lesz, hogy megint integrálnom kell mínusz végtelentől végtelenig, az x-et viszont meg kell mondjam, hogy micsoda, az x az innen az egyenlő a szigmaszor y meg művel. Az x az a szigma y meg mű. Ezt kell ide beírnom, szigma y meg mű. Aztán van egy 1 per gyök 2 pi, azt kiírom ide az elejére. Van egy megint egy dx per szigma abból lesz a dy, és van itt oda írva, hogy e ad mínusz y négyzet per 2. Ezt kell kiintegrálnom. Na most, az y-os tag, az mennyi? Az y-os tag, az mennyi, amikor kiintegrálom? Az egy nagy nulla. Miért? Mert az y páratlan függvény, az e ad az meg az y négyzet per 2-vel páros. A kettő szorzata egy páratlan függvény, integrálható, akkor az integrálja nulla. Jó, tehát ennek az integrálja nulla. Kiszedek egy műt előre, tehát ennek a résznek az integrálja az nulla. Kiszedek egy műt előre, és marad egy 1 per gyök 2 pi-szer integrálja az e ad mínusz y négyzet per 2-nek, amiről már láttam, hogy 1, tehát a várható érték az mű. Jó? Úgyhogy a normális elosztásnak az a bizonyos mű paramétere, az pont a várható értéke. Hát jó, akkor nézzük meg, hogy mennyi a szórás négyzete. Megint egy olyan kivételes eset van, amikor érdemes a szórás négyzetet úgy számolni, hogy x minusz várható érték négyzetnek a várható értéke. Kivételesen ezt így érdemes csinálni. Tehát integrálnom kell mínusz végtelentől végtelenig 1 per gyök 2 pi-szer azt, hogy x mínusz mű négyzete szorozva e ad mínusz x mínusz mű négyzet per 2 szigma négyzet és dx. Az x mínusz mű négyzete ugyanezzel a helyettesítéssel az egyszerűen átmegy egy y négyzet szigma négyzetbe. Hogy? Elírtam valamit? Jaj, egy szigmát elhagytam, köszönöm szépen, így van. Egy szigma itt el nem maradt. Köszönöm. Ott van egy szigma. Oké, okay. És akkor azt kapom, megint ezzel a változócserével, hogy integrál 1 per gyök 2 pit kiírom előre, integrálnom kell mínusz végtelentől végtelenig, a dx per szigmából lett a dy, van megint egy y négyzet szigma négyzetem, és utána egy e ad mínusz y négyzet per 2. Na ezt hogy kell megcsinálni? Parciálisan. Hogyan? Az nem jó, mert ahhoz kéne tudnom, hogy ennek mi az integrálja. Fordítva se jó, mert akkor meg ezt deriválom, és lehoz még egy y-t. Hanem ezt kell nézni, így van. Ezt kell nézni. Ez legyen az u, jó? Vagy v, jó? Mert ezt tudom, hogy kinek a deriváltja. Ez a mínusz, e ad mínusz y négyzet per 2-nek a deriváltja. Oké? Okay? Akkor ez lesz a micsoda? Ez lesz az u derivált akkor, vagy hogy kell szépen mondani. Ez lesz az u derivált. Jó? És akkor a v az meg az y. Tehát ezt akkor úgy írom, hogy 1 per gyök 2 pi integrál mínusz végtelentől végtelenig. Egy szigma négyzetet is kihozok oda előre, hogy ne zavarjon. Y-t kiírok, az egyiket a kettő közül. A másikból lesz egy mínusz jel, és ennek a deriváltja. Mínusz E ad mínusz Y négyzet per kettőnek a deriváltja. Jó? És akkor most jön a parciális integrás, ezt a veszőt átdobom oda. Plusz lesznek határtagok mind nullák. Mik a határtagok? Ez szer az. A végtelenbe és a mínusz végtelenbe. De az E ad mínusz Y négyzet az olyan erősen tart nullához, hogy minden polinomat megöl, például az Y-t is, úgyhogy a határtag az nulla. Úgyhogy akkor szabad a veszőt átdobnom, és akkor azt kapom, hogy szigma négyzet per gyök 2π, integrálok mínusz végtelentől végtelenig, y derivált aki 1, és van egy mínusz, ja nem mínusz, mert ugye a parciális integrálásban is van egy mínusz, az összesen plusz, e ad mínusz y négyzet per 2, dy. Erről viszont megint csak láttam már, hogy a szigma négyzet nélkül ez pont 1 lenne, a szigma négyzettel együtt, akkor ez pont szigma négyzet. Tehát a szórás négyzete a normális változónak a szigma négyzet, a szigma az maga a szórás. Jó? Tehát a dx az a szigma. Úgyhogy a másik paraméter, a szigma, az pont a szórás volt. Jó. Na, akkor itt egy gyakorlati probléma. Rendben van, hogy itt a sűrűség, rendben van, hogy tudom, mi a várható érték szórás, de hogy mondok meg egy valószínűséget? Mi a valószínűség annak, hogy az x kisebb, mint 5? Honnan fogom én ezt kiszenvedni, vagy kitalálni? Ehhez először is definiálom a standard normálist. X az standard normális. Hogyha a mű az nulla, és a szigma az 1. Tehát mű egyenlő nulla, és szigma egyenlő 1. Akkor hívom standardnek az x-et. Jó, az x standard normális, hogyha a mű nulla, a szigma 1. Az az igazság, hogy anélkül, hogy kimondtuk volna, ezzel dolgoztunk lépten nyomon, ugyanis ekkor annak a valószínűsége, hogy az x kisebb, mint a kis x, az egyenlő integrál mínusz végtelentől x-ig, 1 per gyök 2 pi szigma, de a szigma az 1, e ad mínusz x, y mínusz mű, de a mű az 0, négyzet, per 2 szigma négyzet, de a szigma az 1, dy. És hát ilyeneket csináltunk egyfolytában. Tehát igazából ezzel dolgoztunk már eddig is, ott nem mondtuk ki. Ennek továbbra sincs zárt alakja, tehát ezt nem tudom kifejezni e-vel, meg szinusszal, koszinusszal, meg akármivel. Ellenben, ha valami nagyon fontos és nincs zárt alakja, akkor nevezzük el, csináljunk egy új függvényt, őt hívjuk phi függvénynek. Ez tehát az elosztás függvény, ez egy annyira fontos függvény, hogy van egy saját neve neki. Jó? Ezt a phi függvényt, ezt táblázatokban megvan. Például a honlapon is vagy megvan, vagy meg lesz ma estére. Mindenki tudja a honlapot, csak azért még egyszer felírom. Például ezen vagy már most fönn van, ezt most itt nem is tudom, vagy pedig fönn lesz ma estére a phi-nek a táblázata. Jó? Tehát ezekben, ez táblázatokból az ember megtalálja. Mondanom se kell, hogy a számológépek ezt tudják. Tehát a jobb számológépek, vagy mobiltelefon, ha van egy jobb mobiltelefonos számológép, vagy számítógép, abban ezek benne vannak. Excelben is benne van például. Na jó. Akkor a standardre a problémát úgy tűnik, hogy megoldottuk többé-kevésbé. Hogyha van egy standard normálisom, akkor megválaszoltuk a kérdést. A válasz arra a kérdésre, hogy mi a valószínűség, hogy x kisebb, mint 5, az, hogy menj el a táblázathoz és nézd meg. De hogy lesz ebből nem standard? Egyrészt, ez az egyik kérdés, és van egy másik kérdés is, amit ha valaki majd lát ilyen táblázatot, akkor rá fog jönni, hogy van egy kis probléma, Mert hogyha én azt kérdezem, hogy mi a valószínűség, az x kisebb, mint mínusz 5, az nem lesz benne a táblázatban. A táblázat az pozitív x-ekre szokott meglenni. A honlapon is pozitív x-ekre van meg, és ZH-n is pozitív x-ekre lesz meg, vagy vizsgán. Nem a mostani, mert a mostaniban ez már nincs benne. Tehát az a probléma, hogy a táblázatokban tipikusan csak x nagyobb egyenlő nullára van meg. Akkor mit csinál az ember? Hát azt csinálja az ember, hogy felrajzolja ezt a bizonyos standard, ideírok egy kis normális 0,1-et, felrajzolja az ember ezt a bizonyos standard normális sűrűséget, és azt tapasztalja, hogy ez egy ilyen haranggörbe, amit mindenki látott már, ennél szebb haranggörbe, ez egy szimmetrikus, szép haranggörbe akar lenni. Jó? És most az ember megkérdezi magától, hogy rendben van, legyen a z egy valamilyen szám, és akkor mi lehet a fi a mínusz z helyen? Azaz mi lehet annak a valószínűsége, hogy az x kisebb, mint mínusz z? Ez most engem pozitív z-kre érdekel, de a kérdés értelmes persze negatív z-kre is. Így van, és az ember ide néz, és mit tanultunk az előbb? Azt tanultuk, hogy annak a valószínűsége, az x valahol van, az a sűrűség függvény integrálja. Annak a valószínűsége, hogy z-től, mínusz z-től balra van, az a sűrűség függvény integrálja a mínusz z-től balra, tehát az ez a terület. Ez a terület viszont a szimmetria miatt, ami ezen a rajzon sajnos nem igazán szépen látszik, az ugyanakkora, mint az a terület, hogy az x az jobbra van a plusz z-től. Tehát a szimmetria miatt ez egyenlő annak a valószínűségével, hogy az x az nagyobb a plusz z-nél. Ami egyenlő 1 mínusz annak a valószínűségével, hogy az x az kisebb egyenlő a plusz z-nél, ez a komplementer esemény, ami pedig 1 mínusz a fi z. A fi az mi is volt, annak a valószínűség, az x kisebb az z-nél. Az, hogy kisebb vagy kisebb egyenlő, az egyetlen pontban különbözik, egyetlen pont valószínűsége folytonos esetben mindig nulla, úgyhogy itt nincs gond. Tehát azt kaptam, hogy a fi a mínusz z helyen, az 1 mínusz fi a plusz z helyen. Tehát, ha most megkérdezem, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az x kisebb, mint mínusz fél, akkor a válasz az, hogy 1 mínusz a fi a plusz fél helyen. 1 mínusz fi a plusz fél helyen. Jó? Úgyhogy ez volt a második lépés, hogy most már tényleg a standard valószínűségi változót, azt tényleg most már meg tudom mondani, hogy mik a valószínűsége. Akkor a következő lépés az az, hogy legyen az x egy bármilyen normális, azt állítom, hogy a lineáris transformációja az még mindig normális. Ekkor az alfa x meg beta, alfa és beta azok valós számok, rögzített valós számok, azok még mindig normálisak. Ez a nehéz állítás. Mi a könnyű állítás, hogy mi a várható érték és a szórás? Az könnyű, azt már tudjuk. A várható érték lineáris, tehát a várható értéke az alfa szor ex meg beta kell legyen, vagyis alfa szor mű meg beta. A szórás négyzet az nem lineáris, hanem annak megvan a saját módszere, hogy ő hogy transformálódik. A bétára nem érzékeny, az alfa meg kijön belőle négyzetként, tehát az állítás az ez. Ebből az állításból az n betű a nem triviális. Ezt már láttuk. Jó? Miért? Mert... én ezt most pozitív alfára fogom megmutatni, házi feladat, nulla pont tér, negatív alfára megcsinálni. Mi a valószínűsége annak, hogy alfa x meg beta az kisebb, mint valami kis y? Hát pozitív alfára ez annak a valószínűsége. Pozitív alfa esetén ez annak a valószínűsége, hogy... hát, hogy csináljuk? Hogy y minusz beta per alfánál kisebb az x. Jó. Egy pillanat, hogy jó ezt csinálni? Y minusz beta per alfánál kisebb az x. Akkor meg akarom ezt integrálni minusz végtelentől. y minusz beta per alfáig azt, hogy 1 per gyök 2 pi szigma e ad minusz x minusz mű per 2 szigma négyzet dx. Jó. És most be akarok vezetni egy új változót. Azt, hogy y minusz beta per alfa. Tehát legyen az e az egyenlő y minusz beta per alfa új változó. Akkor a következőt kapom. Mit akarok? Egy pillanatot kérek. Nem, bocsánat, nem ezt akarom csinálni, elnézést. Hanem azt akarom csinálni, hogy z-ig szeretnék én itt fölmenni. Y-ig szeretnék fölmenni. Tehát azt szeretném mondani, hogy legyen az új változóm a z az egyenlő, azt mondja, hogy amikor az i, amikor az z egyenlő y, egy pillanat, most valami teljesen trivialitásba fogok belegabajodni, amikor az z egyenlő y, akkor azt szeretném mondani, hogy legyen az x az egyenlő az y minusz beta per alfával, ami azt jelenti, hogy az x az legyen egyenlő a z minusz beta per alfa, tehát akkor ezt az új változót szeretném bevezetni. Jó? Azaz, a z az legyen egyenlő azzal, hogy alfa x meg beta. Na, és akkor ezzel mit tudok mondani? Amikor az x az y minusz beta per alfa, akkor a z az pontosan y. Úgy csináltam. Van egy 1 per gyök 2 pi szigma, aztán van egy e ad minusz, és akkor ide be kell írnom azt, hogy z minusz beta per alfa, itt volt egy négyzet, amit elfelejtettem, bocsánat, be kell írnom azt, hogy z minusz beta per alfa minusz műnek veszem a négyzetét, és elosztom 2 szigma négyzettel. Jó? És van a végén egy dx, meg kérnek szépen 2 percet, és befejezem. Van a végén egy dx, ami dz per alfa. dz per alfa. Ez a dx. Jó? Egyenlő. Integrálom mínusz végtelentől y-ig. 1 per gyök 2 pi-szer szigma alfa. Ide írtam a szigmát az alfa mellé. Van egy e ad mínusz, és akkor most kell egy kicsit figyelni. Le akarom dobni ezt az alfát, aki igazából alfa négyzet. Le akarom dobni ide a szigma mellé. Ő azért alfa négyzet, mert benne van a négyzetben. Úgyhogy akkor azt kapom, hogy z minusz beta, és ide fölírom a mű alfát, ezt az egészet négyzetre emelem, és lesz egy 2 szigma négyzet alfa négyzet. Mindenki látja, ugye, hogy leesett ez az alfa ide. Tehát igazából mi történt? Kiemeltem egy fel alfa négyzetet, azzal megszorzolt a mű egy alfával, hogy igaz maradjon, és utána az alfa négyzetet ideírtam. Jó? És itt pedig az van, hogy dz. És akkor kész vagyok, mert mi az, amit látok magam előtt? Látok egy normális sűrűségfüggvényt, aminek ő a szórása, illetve ő a szórás négyzete. És mi a várható értéke? A várható értéke az pedig ide van írva, az, amit levonok a z-ből, az a várható érték, tehát b meg mű alfa, beta meg mű alfa. Rendben? Beta meg mű alfa, és szórás négyzet meg ez. Úgyhogy kész vagyok. Tehát azt találtam, hogy egy normális falváltozónak a lineáris transformátja is normális. És akkor jövő órán azzal kezdjük, hogy ebből megmondom, hogy hogy kell az elosztás függvényt kiszámolni egy általános normális falváltozóra.